Üdvözlöm Önöket! Mindenek előtt köszönöm, hogy ismét velünk tartanak. A kötött fogás és a flaster ingyenesen nézhető, és ez így is marad. Ám ha nincsen magyar hang, nem lesznek műsorok sem. Lévén bevételeink bő 90%-a Önöktől, az olvasóktól származik. Kérjük, vegyék a lapot, mert még jobb, ha előfizetnek rá, online vagy papír alapon. De nem csak a műsorok miatt, hanem azért is, mert jó. Az éves előfizetők pedig ajándékot is választhatnak, például...
Kötött fogás pólót és bögrét.
Hátizsákot.
Kulacsot.
Női pólót.
Férfi pólót. És vászontáskát.
További információ a hang.hu/előfizetés oldalon, vagy írjanak nekünk az előfizetés@hang.hu címre. Köszönjük.
A magyar állam iránti nemzetközi bizalom az nulla. Az igazi rombolás az a társadalom tudatában történt. Jó lenne egyszer már szembenézni a tényekkel és elmondani, hogy itt 2010-től kezdve semmiféle szakmai politika nem folyt. Ahhoz, hogy mi nettó befizetők legyünk az Európai Unióban, ahhoz nem csak a Nyugat-Balkánt, hanem az egész türkmén társaságot föl kell venni. Milyen békéről beszélünk? Azok, akik ma békepártiak, azok a háborúpártiak. Bocsánat.
Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit Dzsungáriában. Ugye megérkeztünk, végre helyünkön vagyunk, és hát külön nagy szeretettel köszöntöm a mai vendégeket, Karafiát Orsit.
Jó estét!
Vadonatúj belépőként Aranyosi Pétert.
Csókolom, jó estét!
Csintalan Sándort.
Csókolom.
Szerető Szabolcsod. És Reihert Jánost.
Adj Isten!
Hát abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy még egész friss élmény Orbán Viktor doktor miniszterelnök úr tusványosi beszédje. Hát én nagy várakozásokkal indultam neki, mert ugye ilyenkor szoktunk kapni egy távlati képet, egy jövőképet, és hát ha visszaemlékszünk, akkor egy évvel ezelőtt egyszer csak egy ilyen fél mondatban úgy közölte, hogy mi leszünk a harmadik akkumulátorgyártó nagyhatalom, hát így mosolygott mindenki, hogy ez honnan jön ez az egész, és hát mire észrevettük magunkat, az lettünk, úgyhogy én egy kicsit izgultam, hogy valamit fog bejelenteni, de hát számomra, vagy nem tudom, majd ti értékelitek, én olyan nagy bejelentést nem kaptam tőle. A kedvenc mondatomat viszont azt felolvasnám. Mi sosem mondtuk, hogy Erdély és Székelyföld román területi egységek lennének, mondta ugye Orbán Viktor, mert hogy kapott egy úgynevezett demarsot a román külügytől, amiben leírták neki, hogy mi lenne jó, meg mi lenne nem jó, miről kellene esetleg inkább beszélni, miről nem kellene beszélni, miről egyáltalán nem kellene beszélni. És hát itt megemlítették azt is, hogy ne beszéljen tusványosan nem létező román területi egységekről. És akkor erre válaszolta viccesen. Én azt gondolom egyébként, hogy valószínűleg ez a mondat lesz a következő napoknak a legnépszerűbb külpolitikai témája, Romániában mindenképpen. És még egyet, aztán átadom a szót. Ami nekem egy kicsit ijesztő volt ebben az egészben, az az, hogy miniszterelnök úr már nem 2030-ig, hanem 2040-ig tervez. Ugye Csintalan Sanyi szokta mondani, hogy majd már azt ő se éli meg, amikor valamilyen távlati témáról beszélgetünk. Hát basszus, most már én is azt mondom. Tehát, hogy Orbán addig tervez, amit már én se fogok látni. 2040, ki se számolom, hogy hány éves leszek. Kiszámoltam, basszus, nem kellett volna. Na, szóval, nektek milyen volt az Orbán beszéd? Láttatok-e benne újdonságot? Volt, ami megdöbbentett, volt, amivel egyet tudtatok érteni? Nyitott vagyok minden megoldásra.
Én csak annyit, hogy mivel első szűzbeszédemet tartanám meg ebben a kis műsorban, ugye nekem azt mondtátok, hogy meg fogják műteni a Csintalant, és nem lesz itt.
Megműtöttek.
Ilyen kis csövön keresztül? Mert, vagy vágtak is?
Hős vagyok.
Hős vagy. Ennyi? Azért mondtam, hogy azt mondták, hogy kellene jobb oldalra egy pocakos ember. A csintalan helyett, én itt vagyok, azt itt a csintalan is. Csak azért mondom, úgyhogy ezért... És én...
de látod, három embert adtunk a másik igen, oldalra. De...
fel ne boruljon a, igen, fel ne boruljon a színpad. A másik, hogy én megmondom őszintén, hogy én ezekhez a politikai témákhoz nagyon nem értek, de itt hoztam a csintalant, mert hős. És én inkább a humor oldaláról, mert mindig olyan, bocsánat, olyan szomorúan szoktatok itt, én ugye rajongója vagyok ennek a műsornak, azért ezt meg kell mondjam, mert rengeteget... rettenetes félelem, tehát a teljes depresszió, a nyomorúság, a világvége hangulat, néha ugye
finom, hát, mondom,
néha ugye a Jánost a normál műsorban úgy lebaszod, mint a kutyát, és olyankor tudom, de megérdemli, jelezném, megérdemli, és akkor hogy egy kicsit, hogy oldódjunk. Tehát azért vagyok itt, hogy meg nyár is van, téged megműtöttek, tényleg 44 percnél egy perccel többet nem tudsz beszélni egy levegőre, és hogy segítsek.
De honnan vetted? Te átveszed ez az minden ócska depresszív demagóg dumájukat? A saját idejüket sosem érik, olyan kibaszott unalmasak volt ja, olyan műsor, amikor elaludtam közben.
Nem egy,
főleg amikor a buboré... Nem. Amikor lecsukom az a szemem, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy igen. Alszom, hanem annyit jelenti,
álmodsz.
Próbálok rábeszélni magam, hogy ne szólaljak meg.
Igen.
Főleg amikor buborékodik a DB, a bubor, mert ugye tudod, ez egy most posztmodern, buborékban vannak az emberek.
Te buborékban vagy? Életben nem mondtam, hogy a testkiszem.
Te a buborékot? Hát figyelj, milyen tónál voltunk annak idején, amikor először küldtelek el benneteket ezzel a buborékodással a retekbe?
Bánkító.
A bánkitónál.
Hát ez évekkel ezelőtt buborék volt, akkor még tök újszerű volt az egész. Hát nem...
Akkor ez modern buborék volt.
Modern buborék volt.
Akkor én csak kettőt, akkor kezdjük meg az Orbán blokkot.
Azért hadd kérdezzem meg, hogy tudjátok, hogy kik laknak a szóda vízben?
Kik laknak?
Hát a buborék.
Nem szoktam fröccsöt inni.
Igazad van.
Szar.
Én kétszer találkoztam doktor miniszterelnök úrral. Mind a kétszer előttem lépett föl. Egyszer voltam a futballkonferencián, a leégett sportcsarnokban akkor még állt. És úgy volt, hogy Hierro, mindegy, egy híres focista, a spanyol szövetségi kapitány volt, Real Madridnál ilyen félisten, utána Orbán Viktor és Aranyosi Péter, így volt a felép, és akkor utána odaengedtek hozzá az én kis dumám után, akkor mondtam neki, hogy nagyon jó volt a beszédje, kár, hogy nem volt benne poén. Erre azt mondta, hogy de volt. Kezet fogtunk, és rohant megmenteni Európát Brüsszelbe, ennyi volt a találkozásunk. Ez volt egy 4 perc, és egy vállalatot nem írtak akkor a nevemre.
Az öt percnél kezdődik,
illetve voltam ott Tustványoson, ahová 11 órán keresztül megy a mészkocsival. Tehát azért az nem egy, az nagyon nagy kihívás. Tehát... Igen, és akkor ott úgy volt, hogy Orbán Viktor, Aranyosi Péter, Edda. Így, egy ilyen vidéki blokk alakult ki aznap. Ennyi történt. Ott nem találkoztunk.
Mai beszédet esetleg látta, de...
A mai beszédet az eleje nagyon tetszett, az ilyen kuruc hangulat volt, tehát, hogy a románok megmondták neki, hogy mit nem mondjon. Egyébként ez tipikus, ez nagyon nagy magas labda, tehát egy humoristának, meg egy kuruc miniszterelnöknek ez nagyon magas labda, hogy neki már hát ugyanez van, amikor nekem azt mondják, hogy itt nem szabad politizálni, akkor is! Tehát most ugye ez volt. Tehát, hogy nem szabadott, hogy akkor ő majd megmondja, hogy mit. És ez így tök jó volt. Tehát ez nagyon nagy segítség volt neki, mert rögtön egy olyan attitűddel indult, hogy már ő kuruc.
Annyira durva, így ránéztem az Aranyosira, és kicsit hasonlít a Szihos Józsefre.
Igen, de kicsit.
Annyira bíztam, hogy legalább te elkezdesz beszélni a témáról, vagy Ihos József.
Egyébként itt most arról beszélünk, hogy 11 óra eljutni Tusványosra, de a mávval én már Szegedre is, meg bárhova. Ja.
Szeged is 6,5.
Egyébként, ha már buborékedjünk, most egy buborékban vagy a csintalannal, neked is epe bajod van, nem? Csak hogy téged is sajnáljunk egy picit. Vagy csintalannal sajnáljuk.
Ja, neked volt, meg kivették.
Most már van, értél, most már van.
Pistának akárhány epéje lehet, és ha kivehetik az összeset, akkor is epebajos. Neki, ő egy epe. Keserű, keserédes.
Kezdjük előről, jó?
Na.
Na, ez volt idáig a bemelegítés.
Igen, tehát Orbán Viktor elmondta tusmányosan egyrészt évértékelő, másrészt jövőben mutató beszédét, amelyben a legerősebb rész talán Kínáról szólt. Nagyon tetszik neki mindaz, ami Kínában van. Az nem tetszik neki, ami az Amerikai Egyesült Államokban van. Világháborút is vizionált egy picikét. Az ukrán háborúról viszont nem beszélt. Csak annyit, hogy az Európai Unió épp kinyírja magát, mert hogy el fogunk adósodni, nem lesz pénz. Nyugati értékekről beszélt, amelyek tulajdonképpen Kína szempontjából
nem
támadásnak
értékelhetők.
Egyetemes értékek, meg ilyenek voltak. Na, ti jöttök.
Én csak egy mondatot mondanék, de nem epéről meg ilyenek, csak úgy elfordultál. Ja, ne félj, én most tényleg Orbánhoz szeretnék kapcsolódni, már nem úgy, hanem hogy a témához. Hogy igazság szerint én sokkal vadabb beszédre számítottam, és valahogy szerintem mindenki arra készült a tavalyi fajozgatás, meg minden után, hogy megint lesz valamilyen atombomba-szerű, és most a kis mondata, amit beszólt, az ukázokra a legnagyobb, robbanás az egészben. Szóval lehet, hogy elfáradt a miniszterelnök úr, és hiába tervez már 40-re, ha ilyen nagyon-nagyon fáradt, lehet, hogy már jövőre nem is tud beszédet mondani. Aggódom.
Hát az a helyzet, hogy azért nehéz erről az Orbán beszédről bármit is mondani, mert azért lássuk be, ez nem nekünk szólt. Tehát nem itt a jelenlévőknek, nem nekünk, ez tényleg, ahogy szokták mondani, a szűk fideszes szavazóbázisnak. Az egy kis probléma, hogy ez a szűk szavazóbázis, ez mondjuk több millió ember. De ettől függetlenül máshoz nem nagyon szólt a miniszterelnök, meggyőzni nem akart semmiről, engem nehéz lett volna, de meg se kísérelte. És hát az a helyzet, hogy valóban én is azt éreztem, hogy igazából nem volt mondani való. Igen, ez a románokkal való kakaskodás, ez azt gondolom, hogy a show elemnek, ez volt a show elem az egészben. Nyilván egyes kijelentésbe bele lehet menni, meg szét lehetne szedni, de igazából nem sok értelme van. Tehát itt pontosan az történt, amit a később valami kérdésre el is mondott, hogy ő egy olyan ember, aki ugye mint politikus, aki tudja, hogy mit kell kezdeni a hatalommal, hogy kell a közös cselekvést generálni, és egyébként pedig ő megfejti, nem csak, hogy tud gondolkodni a világról, hanem ezt el is tudja mondani az embereknek. Ezt én kicsit úgy fordítom le, amit szoktak mondani, hogy Magyarország elég kicsi ország ahhoz, hogy elég, hogyha egyetlen egy okos ember van benne. Ezt ugye már régen megtaláltuk, Orbán Viktor ezt úgy elmondja a sajátjainak, meg mindenkinek, hogy kell látni a világot. És akkor csak egy dologba, nem is az, hogy belekötnék, csak hogy mennyire lehet komolyan venni, amiket ő mondott, ugye. Ezt már régen halljuk, hogy a nyugat hanyatlik, tehát ez több száz év óta zajlik ez a folyamat, és most éppen akkor nem Oroszország fogja legyőzni, hanem Kína. Most ezt halljuk, hogy Kína legyőzi, és egyébként nyilván azok az iparágok, amiket felsorolt, azok lehet, hogy pontosan idézett valahonnan, hogy miben világ első most Kína, de itt két megjegyzést tennék, hogy hát lehet, hogy eljön az a pillanat, amikor a kínai GDP az eléri az amerikai GDP-t, csak az a helyzet, hogy egy ország fejlettségét azon nézzük, hogy az egyfőre jutó GDP mennyi. Na most, ha a négyszer annyian vannak most Kínában, tehát hogy azért ez még mindig nem lenne annyira jó. A másrészt pedig
nem is, azt mondta, hogy 1,4 milliárd?
De, és ezt jól mondtam, mert tényleg annyi. Igaz, hogy India most éppen megelőzte őket, de elég sok. Azért mindig elég sok, ez tény.
Ha Indiában jár, akkor a csokkot dübörög.
És egyébként a János fog erről most mindjárt beszélni, mert hogy a kínaiaknak sokkal, még Magyarországhoz képest is sokkal súlyosabb a demográfiai probléma. Tehát ott annyira jól sikerült ez az állami beavatkozás, hogy mindenkinek egy gyerek legyen, adminisztratív eszközökre. Egyébként ez a világtörténelemben eléggé példátlan beavatkozás volt. Csak ott az volt a probléma, hogy amikor rájöttek, hogy most már korrigálni kellene, és feloldották ezeket a korlátozásokat, valahogy a kínai nőknek már nem volt kedvük több gyereket szülni. Egész egyszerűen a civilizációs trendek olyanok, amit egy kormányzat nem nagyon tud megfordítani. És most az a helyzet, hogy Kína előbb-utóbb nem azzal fog foglalkozni, hogy legyőzze az Egyesült Államokat, hanem a saját belső problémáival kell foglalkoznia, hiszen egy rohamosan előregedő társadalommal állunk szemben, és egész egyszerűen ez a, az a fajta gazdasági növekedés, amire alapozódott a kínai felzárkózás, az egész egyszerűen ki fog fulladni, már most vannak jelei annak, hogy kifullad. Megjegyzem ennek egyébként, talán különösebben nem kell örülni, mert hogyha Kína kifullad, akkor azt gondolom, hogy mindannyian jól meg fogjuk ezt érezni. De ezzel együtt az, hogy ez az évszázad Kína évszázada lenne, ahogy a miniszterelnök, ha ezt ki nem mondta, de ezt érzékeltette, hát én azért ebben eléggé szkeptikus vagyok.
Hát bajban is vagyok. Önök nem tudják, de Aranyosi Péter itt a bejáratnál azt mondta, hogy azt szereti, ha véletlenül lát engem a kötött fogásokba, vagy szoktam mondani számokat. Ez ijesztően hangzik, mert otthon felejtettem a papíromat. Tehát nem fogok sok számot mondani. Viszont amiről beszélni akartam, azt egy pillanatra elnapolom, mert annyit hegyegyezzek meg, hogy ez a Kína fejezet a miniszterelnök beszédéből engem azért ütött mellbe, mert a miniszterelnök végül is azt mondta, hogy az amerikaiak ugye a nyelv és a gondolkodás szintjén uralják a világot, és azt szokták mondani, hogy vannak egyetemes értékek, a kínaiak pedig ezt tagadják. És hozzátenném, hogy aki látta a beszédet, annak világos volt, hogy Orbán Viktor megfogalmazásában ő a kínai oldalon áll. Tehát tagadja az egyetemes értékeket. Nevezzük nevén az egyes számú egyetemes értéket, amelyet Orbán Viktor a beszéd alkotmányról szóló részében kifejezetten megtagadott, ez pedig a szabadság. Tehát a személy szabadsága, mint egyetemes érték, Kínában nem szerepel. Az 5000 éves kínai kultúrában, ne lovagoljunk, hogy hány ezer éves a kínai kultúra, régi, ez kétségtelen. De ott a személy szabadsága soha nem volt érték, és a miniszterelnök úr tusványosan elmondta, hogy a személy szabadsága számára sem érték, és bizony vegyük észre, hogy a 3 millió rászavazó ember ebben egyetért. Ez az igazi, hogy mondjam, a pokol kapuja, ami nyílik előttünk, hogy a magyar társadalom idáig eljutott. Na most akkor tovább lépnék egy picit, még ha megengeditek, az alkotmányra. A miniszterelnök és az egész tusványosi cirkusz, ez számomra azért volt érdekes, mert úgy látom, hogy fordul az anyahajó. A miniszterelnök vagy 12-szer említette az alkotmány szót, amit annak idején az elfogadásakor gyakorlatilag betiltottak. Kövér László, a főideológus elmagyarázta, hogy Magyarországnak nincs alkotmány, hanem alaptörvénye van. Megnézik, úgy is kezdődik az inkriminált szöveg, hogy Magyarország alaptörvénye. Nincs alkotmány, alaptörvény van, ezt belénk verték, minden kormányhivatal, meg körjegyzőség, meg polgármesteri hivatal valahol berendezte az alaptörvény asztalát. Ha hazamennek, megnézhetik. Nem akarok semmit mondani, de miután a személyes szabadság úgyse ér semmit, azt mondjam azt, hogy ez egy bohótság, de ott van mindenütt. De most kiderült, hogy nincs alaptörvényünk, hanem hirtelen alkotmányunk lett. Én ebben látok egy elég fontos változást. Ugye valahogy meg akarunk felelni az európai jogi normáknak, ugye, mert ott elég nagy luktátong a hajón, ugye, hogy a jogi, magyarországi jogrendet, bírósági rendet, stb. Az Unió nem szereti. Hát most Orbán Viktor elkezdett visszatérni az alkotmányhoz. A másik ugyanilyen fontos változás volt az anyahajó megfordulása kapcsán, hogy most hirtelen a tusványosan megjelent fideszesek egy emberként elkezdték szeretni Szájer Józsefet. Nem tudom, feltűnt-e önöknek, de többen
az
is...
Ez azért elég durva kép volt így, János, basszus.
Négyen vagy öten. A... Ne haragudjatok.
Én meg sem mertem szólalni ennél, megmondom őszintén. Neked jött, jó, de...
Hát az, hogy Szájer József lehet, hogy vissza kell, hogy küldjék Brüsszelbe, mert ővel ott beszélgetnek. Szemben azokkal, akik most ott vannak, és azokkal nem beszélgetnek. Tehát ne lepődjünk meg, ha kiderül, hogy Szájer József nagyszerű ember, és mehet Brüsszelbe. Én erre kíváncsi vagyok ennek a folytatására, és rövid leszek a harmadikkal. Akik a 2030-as vízió... Ugye Orbán egy kedveset csusszantott nekünk, ugye elmondta, hogy az Európai Unió GDP-je megegyezett Amerikáéval mondjuk 2017-ben, ezzel szemben tavaly már 6%-kal kevesebb volt a világgazdaságon belül, de elfelejtett elmondani, hogy közben a Brexit miatt a nagy-britanniai gazdaságot kivonták a GDP-ből, az EU GDP-jéből, de úgy állította be ezt a dolgot, mint az Európai Unió gazdaságilag a haldoklás fázisában lenne. Hát azért egyezünk meg, nem ők, hanem mi vagyunk a haldoklás fázisában. Tehát azért jó volna a miniszterelnök úr, ilyen trükkjeit nem ennénk meg nagy kanállal. És akkor csak Aranyosi Péter kedvére egyet azért hadd mondjak el. Miután itt kiderült, hogy 2030-ban talán feltűnt önöknek 160 ezer milliárd forint lesz a GDP, megígérte a miniszterelnök, ami most 80 ezer milliárd, tehát kétszer ekkorára nő. Én azt szeretném mondani önöknek, hogy itt egy emberként szólítsuk fel a miniszterelnök urat, hogy ne legyen ilyen kicsinyes. Mondja azt, hogy a mostani 80 ezer milliárd 2030-ban 800 ezer milliárd lesz. Nem lesz bonyolult, minden bankjegyre mindenki otthon hozzáír még egy nullát, és már is megoldottuk a problémát. Hihetetlen, hogy milyen demagóg ostobasságok tömegét hallgattuk meg, és elég meglepő volt látni, vagy megrendítő volt látni az áhítatos arcokat hozzá.
Jó, ezeknek az arcoknak azok az arcok, amiket láttunk, az egyébként még konkrétabban szerintem az effektív klientúra. Tehát ezek, ha úgy tetszik, a hűbéresei voltak egytől egyig. Egyébként minden ellenkező híresztelésre szemben olyan baromi sokan nincsenek ám ott, mint ami itten vizualizálva van.
Rajtam sokan voltak, ne haragudj. Az Eddán is lehet, hogy még akkor meleg van, olyankor nem nagyon akarnak ott lenni.
Jó, most már, hogy 43 perce beszélek, megértem, hogy a szavamba vágt, és végül is örülhetek, hogy pofámba nem vágtál, csak a szavamba. Tehát. Mindösszesen, mint egy politikai rendezvény, azért az úgy van prezentálva, hogy valami őrjöngő tömegek vannak. Hát tudom, a koncerteken vannak, napközben a kutya sincs, ezek a sátrak ilyen 50-60 emberekkel szoktak megtöltődni. A mi az Isten nyila az Orbánra megjelenik. Hát amúgy is egyébként mindenki ott van, aki függ ettől a hatalomtól. A Janu mondókáját azért akkor én is akartam utalni erre a személyi szabadsággal kapcsolatban. Végül is én úgy dolgoztam föl magamban, hogy bejelentette a diktatúrát elég egyértelműen. Hát az alkotmány meg azért, az, hogy alkotmányra hivatkozik, az nem egyszerűen trükk. Hát jó, hülyének néz mindenkit, alkotmány. Próbálkozás. De ami szerintem a legérdekesebb, és mondjuk az eleje, ha úgy tetszik, irónikus, ne értsék félre, és én se gondoltam komolyan közben, amikor ez így eszembe ütött, ahogy hallgattam az Orbánt az elején, mondom, jé, Orbán 180 fokos politikai fordulatot fog tenni. Tudnék, elkezdte sorolni mindazokat az érveket, amelyeket egyébként egy nem bomlott elme arra hozna föl, hogy igen, föderális unió kell. Hiszen a világ átalakulóban van, veszélyes, a nagyhatalma, Kína, stb. Őrült nagy kihívást jelentenek a kicsiknek. Európa bezárkózik. Itt kezdett gyanúsá válni a dolog. Európa versenyellenes. Akkor rájöttem, hogy hát bizony ez azért nem egészen erről szól, de lényegében tényleg az egy elképesztő intellekt. Az a baj, hogy keresem azt a szót, amit anélkül, hogy én is belemennék ebbe az őrületbe, hogy úgy tűnik, hogy elvesztette józan eszét és analitikus képességét, mert mindaz, amit azzal kapcsolatban mondott, ami a világban alakul, egy ilyen kicsi országnak amúgy tényleg szükségképpen kell egy blokkhoz tartoznia. De hát akkor kihez tartozunk? Ha a kereszténység fontos nekünk, akkor végül is a keresztény Európához, aminek van mindenféle problémája amúgy, de nyilván nem Dzsungáriához, ahhoz meg végképp nem, az oroszokhoz. Orbán azt szeretné egyébként, hogyha a politikai riválisai úgy kidobálhatnák az ablakon, mint ahogy egyébként Oroszországban a politikai konfliktusokat megoldják, vagy bevágják a sitre 25 évre, mint ezt a szegény, hogy hívják a Nobel békedét?
Belevin, nem az?
Igen, igen. Mindegy.
Hát én is börtön... tudtam, figyelsz?
Érted. Na, meg vagy dicsél. Szóval, vagy a türk tanácsnak azokhoz a tagjaihoz, ahol egyébként keresztény üldöző országok vannak. Akkor hogy kerül az a intellektuális bravúr elő, hogy egyetlen politikai ténnyel, politikai intézménnyel kapcsolatban emlegette a harc szót, az unióval szemben kell harcolni. Mi van? Nem szereti az unió a versenyt? Nem akar, bezárkózik? Az versenyellenes, hogy fogja magát és a merkeli és az eddig sikertelen Európa politikához képest megszüntetjük az oroszoktól való függőségünket? Miket zagyvál össze ez az ember? És eközben ugye elmondja, amit a Janu emlegetett, nevezetesen az, hogy az emberi jogok, meg a személyiségi jogok, az kamu. Tehát nincs. A történelmi céljainkért nem lehet feladni az elemi értékeinket. Éljen a kereszténység, és akkor elfordulunk. Nekünk akkor, ha a kereszténység éljen, akkor nem a kollektív nyugat, mégiscsak a partnerünk. Meg mik ezek a fogalmak, hogy és akkor Amerika csak lett. Hát Amerika lett 400 éve, Kína meg lett sok ezer évvel ezelőtt, meg mi is lettünk ezer éve. Mit is jelent ez? Aztán eldobált néhány idegen szót. Ettől ezek persze orgazmus kaptak, hogy hú, de művelt ez az ember. És hogyha ugye ezt az egészet úgy összességében nézzük, ez nagyjából egy középiskolai, gimnáziumi érettségi szintje volt, a tükididész effektussal, ettől szintén elájult egy csomó diplomás. Én kérdeztem a Dévényit, mert írt a szegénykém, hogy tudom, nem azért, én is átéltem ilyeneket. Ugye a Csákkal kapcsolatban, hogy valamikor neki úgy tűnt, hogy ez egy normális ember. Mi kell ahhoz, mert, tehát igazából csak ez számomra az érdekes, mert a beszéd úgy nagyjából a semmi. Mi kell ahhoz, hogy értelmes, tényleg nem egyszerűen értelmesnek látszó emberek, értelmes emberek intellektuálisan idáig süllyedjenek. Napok óta tolták, nem tudom, észrevették-e, hogy mekkora zseni áhítattal, ájulta, mekkora zseni az Orbán, aki 2018-ban elmondta, hogy háború lesz. Eközben 4 éve háború volt. 2014-ben elfoglalták az oroszok Krimet. Hát az micsoda? Szóval nagy bajban vagyunk. Itt az apokalipszis. És tényleg azért nem tudok röhögni az Orbánon. Meg nem tudok ezen a szellemi közegen röhögni. Nem tudok.
Ezt úgy mondod, mintha mi itt röhögnénk. Tehát, hogy
én megpróbáltam az elején, de nem sikerült. Egyébként csak egy mondat, hogy ha már a történelmnek a áttekerése, hát amikor azt mondta, hogy a nyugat, nem tudom, figyelted-e, a nyugat Magyarországot oda lökte a Szovjetuniónak.
Jó, hát ez a másik. Hát, jó.
Helyetted, kész meg. Igen.
Jó, ezért szar ez szétszállad, minden mondat az abszurdum. Ez egy hazugságbeszéd volt valójában.
Hát Orbán.
De ne, azért ennyire szignifikáns a hazugságbeszéd.
De nem tudom, én erről már sokszor írtam.
Ő mond valami szépet, ami az ő kedves népének az jól hangzik, hiszen hát oda dobott minket a Szovjetuniónak a nyugat, majd abból kibombolít megint egy olyan szép beszédet. De hát igazság, most nem dobott oda minket 1945-ben a nyugat, hát soha nem voltunk a nyugat része. Hát mi a Németországnak voltunk a szövetségese, az Antantnak abszolút nem voltunk a szövetségese, vett bennünket, mint te is emlékszel, a kisadat országaival.
Jó, ez a fiatalság. Na. Ez a fiatalság. Az a helyzet, tényleg most úgy, ahogy a 40-esek, jó, te 50 vagy most, igen. Ez is fiatal.
Igen.
Ahogy beszélnek.
Én mindig mondom, hogy amit Miskolcon eltöltöttem.
Egyszerűen nem volt abban a helyzetben a nyugat, hogy bárki dobáljon. Az oroszok itt voltak, pont, és mehetett a nyugat a retekbe, mert egy háborús konfliktus tovább folytatni, egy szovjet-nyugat háborút, hát az elég érdekes lett volna. Semmi empátiánk nincs a nagyszüleinket illetően. Ez borzasztó.
A nyugat akkor éppen békepárti volt 1945-ben. Az
még igazság. Jó. Mi az, hogy még éppen békepárti volt? Hát még jó, öregem, 50 millió ember meghalt. Még jó,
ezt
hogy
mondom
békepárti
én is.
Volt.
Igen. Egyébként nem volt mindenki az, mert egyébként a Churchill az akarta folytatni a háborút, ő azt gondolta, hogy a nácitlanított Wehrmachttal majd együtt neki mennek a Szovjetuniónak. Ez egyébként történelmileg nem biztos, hogy olyan rossz lett volna, de nyilvánvalóan nagyon sok ember meghalt volna, viszont lehet, hogy mi 40 évig nem ebben a rendszerben élünk, de hát mi lett volna, ha mint tudjuk, az történelmietlen kérdés, bár ez se igaz, de ha már viszont még visszatérnék egy kicsit Orbán Viktorra, hogy nem lesz egyik se vicces megjegyzés. Az egyik az, hogy te említetted azt, hogy azt mondta Orbán Viktor, hogy nincsenek egyetemes értékek. Én csak annyi megjegyzést tennék, hogy szerintem keresztény ember ilyet nem nagyon mondhat. Sem keresztény politikus, sem keresztény ember, mert akkor ott valami nagyon nem stimmel, hogyha úgy érzi, hogy nincsenek egyetemes értékek, és ezeket nem lehet számon kérni másokon. A másik, hogy ugye csillagászatilag is érdekes dolgot mondott ő, tehát hogy azt mondta, hogy minden rendben van itt a gazdaság, vagy rendben lett volna, de hogy a meteorit, jött két meteorit, az egyik a Covid volt, azt ugye megoldottuk, hát hogy azt most megint hagyjuk, ez is elég cinikus volt, azt hiszem, tehát kicsit kevesebben lettünk, de hát van ilyen. A másik pedig a háború, ami az úgy kitört, tehát nem, hát kitört úgy valahogy, tehát meteorit. Csak ezek olyan furcsa meteorit, hogy valahogy mindig pont Magyarországot találja telibe. Tehát hogy nem a, mint hogyha ezt valaki hallgatja, az, hogy minket érintett ez kellemetlenül, hogy egyébként egész Európát, meg voltak éppen az egész világot telibe trafálta ez a két meteorit, de valahogy a többiek
nem
szenvednek ettől ennyire, most nem csak az inflációról, egyébekről is beszélhetnénk, és volt még egy nagyon érdekes dolog ebben a beszédben, ami megint csak egy ilyen anyahajó fordul, vagy ilyesmi, tehát Orbán Viktor ugye azt mondta, hogy kőkeményen, hogy itt vannak történelmi kérdések, amiből nem engedünk, ugye, megmondta. De azt mondta, hogy de hát lehetnek olyan taktikai kérdések, amikben igen. Na most meg az, hogy mi a taktikai kérdés, azt meg úgyis ő egy személybe fogja, mint egyetlen okos ember megmondani. Tehát ha a taktikai engedmény az lesz, mint mondjuk most láttuk a No Migration ügyben, hogy elfogadják azt a törvényt, ami nekem különösebben nincsen bajom, hogy ami ugye kinyitja a kaput, hogy jöjjenek a vendégmunkások. Na de ez bizony egy migrációpárti kormány, migrációpárti döntése volt, mert ez egy tömeges szervezet betelepítésről szóló törvény volt. Tehát innentől kezdve azt gondolom, hogy a Fidesznek a migráció ellenes álláspontja az tartalmilag ki van lőve. Nyilván azért van a propaganda, hogy ezt mondjuk ez a sok ember, ezek a hívek ezt ne vegyék észre.
Még egy mondatot mondhatok, még ami nagyon...
Orbán,
ami nekem, igen, mert nagyon sok szépet is mondott. Azt mondta a végén, a számok után, amire te nem készültél, illetve nem hoztad el, azt mondta, hogy ha szerencsénk van, ha a Jóisten megsegít bennünket, és mindent jól csinálunk, akkor lehetséges a szép és jó világ. Ez csak az, erre fölhívnám a figyelmeteket, tehát, hogy tulajdonképpen ilyen három változót tett bele az egyenletbe, aminek a végén nem volt eredmény sem. Úgyhogy ez így nagyon szép volt, így ez ilyen előremutató volt, nem 40-ig, 50-ig. 50-ig. Segítsen meg a Jóisten, szerencsénk legyen, meg mindent jól csináljunk.
Igen.
Ennyi.
Ti.
És meteorit hát, se jöjjön, mert ha jön egy meteorit...
Ja, és ne jöjjön a meteorit. Igen. Igen. Ja, meg ne jöjjenek a kínaiak. Mert hogy nem szabad őket felébreszteni, azt mondták. Hogy...
Na, szerintem engedjük el Orbánt, mert volt még tusványosan. Ne engedjük el, mert nekem is eszembe jutott közben valami, hogy...
Nekem sok minden, de soha nem tudok egy mondatot se elmondani, de nem baj.
Átadom.
Most már késő. Nem, csak pont még három gondolattal ezelőtt szerettem volna annyit... Mert rám nézel, félek, hogy...
Nem, hanem, hogy a fürdősapka a fejedben van, azt olyan fut. Mindig ezt nézem, hogy vonzza a tekintetet. Nagyanyámnak volt ilyen 82-ben Sajó bábonyban, de baró. Dobja a hangulatot, az biztos, mert rád nézek, és... Közönségek is. Szóval legyen szerencsénk, ez a lényeg. Meg fürdősapka.
Szeretnél még szót kapni egyébként?
Három gondolattal ezelőtt, amikor... Még...
Négy csak gondolattal ezelőtt.
Orbán beszédeivel kapcsolatban szerettem volna, de az a baj, hogy így elúszom úszósapkában a humortengeren, szóval így nagyon nehéz. Hagyjuk.
És az színe is szép.
Na, hogy az egy nagyon jó kis rész volt, amikor Orbán Viktor arról beszélt, hogy a szabadság nem az, amikor az ember magában van, mert az a magány. Majd hosszasan beszélt arról, hogy Magyarország mennyire magában van egy csomó dologban. Na, de nem ő volt a legerősebb, hanem Csák János mindenképpen, ugye, akit Sanyi az előbb már említett, hogy én már említettem, de szerintem róla azért nem érdemes talán beszélni, mert fogalmam nincs, hogy miről beszélt. De tényleg.
Jó, de eddig arról beszéltünk, hogy Orbánnak sem volt fogalma, hogy ő miről beszélt.
De azt legalább értettem. Hát, akkor... Aha. De Csákot nem értettem. Viszont ami szintén érdekes volt, az a El Simon Lászlónak és a Hoppá Péternek a duója. Azt mondja, hogy, ezt most itten szó szerint fogom, fenntarthatatlan az állami hirdetések, emlőin, logó, hírközlő, print, napilapok működése, mondta El Simon László, amihez Hoppá Péter azt tette hozzá. Az állami támogatások által mesterségesen fenntartott napilaprendszer szembe megy a piac által diktált rendekkel, ám ez rövidesen kiegyenesedik. Gondolom, hogy a Magyar Nemzet szerkesztőségben néhány kiegyenesedtek, amikor ezt így meghallották.
Meg az Észak-Magyarország, meg a Dunántúli napló, meg mindegyik más jó hangulatban lehet csomagolni lassan, de biztosan.
Egyébként szerintem ez nem fogja érinteni az ő kádereiket, szóval nekik nincs félnivalójuk. Maximum kevesebb példányban adják ki, és mondjuk azt a szövegíróikat...
Kevesebb...
Nem tudom, hogy hány példányban jönnek ki ezek például.
Néhány ezer már csak. Na jó, bocsánat, mondjad.
És akkor a hirdetés...
Meg a dörmögő dömötör annyi. Na.
Meg azért nem
hallgassuk
csak...
már meg!
Nem csak ezek a lapok vannak, tehát ők azért nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a print állományra. Hát mondjuk nem csak a napi laprendszerbe, hanem a kulturális vonatkozásba is szórják az országot teli a szaraikkal. Tehát az embereiknek lesz helye, nekik nincs félnivalójuk. Ugyanúgy meg fogják kapni hirdetésbe vagy bármibe, és akkor mondjuk a websájtjaikra, vagy a weboldalaikra, híroldalaikra fog menni ugyanez a pénz.
Mégiscsak itt megtámadás érte a hát, hogy print kesma sajtót, nem? Tehát, hogy
hát, igen,
jó, de... tudom, végülis ugye ők most már ilyen másod-harmadköröseknek tekinthetők, a Hoppál is, a Simon is, és akkor is szoktak ilyen erőséget mondani tusványosan, mert ugye a tusványosnak megvan az a varázsa, hogy az egy fesztivál is egyben, amit a Sanyi is mondott, hogy valóban vannak ezek a politikai beszélgetések, baromi meleg van, kis sátor, 4-5 ember nézi, és akkor ennyi nagyjából.
Délután
este meg koncertek vannak, és nagyon kellemes kis fesztivál. És nyilván a fideszes politikusok is részt vesznek ezeken a koncerteken. Történik, ami történik, másnap meg mondanak ilyen erőseket.
Jó, hogy valamit fogyasztottak tegnap este. Ebből gondolod?
Én úgy láttam.
De azért, bocsánat, csak ezzel azért olyan nagyot nem mondtak, mint amikor... Hogy hívták azt az embert, azt másnap el is távolították, aki azt mondta, hogy ő is inkább mondjuk a Magyar Narancsot, meg a Hangot, meg ezeket
István.
A Varga István. Tehát, hogy ilyen erőset nem mondtak. Hát csak így oda nyammogtak, hogy hát ez most már itt tarthatatlan. Nyilván van nekik akár egy jobb ötletük. Azt még nem tudjuk, hogy mi lehet, hogy ezt is megtudjuk hamarosan.
Az a helyzet, hogy az én tapasztalatom az, vagy talán nem csak az enyém.
Te dolgoztál.
De a többes számot a Pistára néztem rád. Tehát az Orbánom a sajtóval kíméletlen, a saját sajtóval is egyébként. Hát ugye már 2013-ban, ugye sokan azt gondolják, hogy a dolog a G-nappal kezdődött 2014-ben valamikor. De azért az Orbán lökte oda ezt azt a mondatot, amit tudok, ahogy is skizofénre tetszes mindenkorra, amikor mondta, hogy 500 milliókat ilyen szarokra, mint a Lánchíd Rádió, nem dobunk ki. És most szétverték, lényegében ripityára verték az erdélyi saját sajtójukat. Tehát van egyfajta önhítség, gőg, meg ha úgy tetszik a posztmodernben, vagy tehát hit, nem kell a printet nem olvasja senki, csak a szarprint. De hát itt most azért mi, vagy én legalábbis a közéleti újságírókra gondoltam, meg úgy eszembe jutott ezzel kapcsolatban néhány ember, aki itten élharcos volt, és úgy eltűnt az elmúlt egy-két évben a sűjesztőbe, hogy ez valami hihetetlen. És bizonyos értelemben tényleg, hát a Hutgergőjék, meg ezek, hát a lapáton vannak, meg már senki nem tudja, hogy egyáltalán ezek az emberek voltak-e. Hát jó, hát nyilván sokan tudják. Tehát,
de gondolom, nem a nyugati aluljáróban vannak, tehát hogy lett...
Én most nem azért mondtam, hogy szociálisan sírjunk értük. Amúgy egyébként a médiamunkásnak, amelyik a NER szolgálja, annak azért nem csak az jár, hogy kap pénzt, meg megfizetik, hanem az is jár, hogy féljen. Tehát a fortélyos félelem, és a, hát persze van lóvé. De egyébként ez a dolog nem működik másként, hogyha vennénk magunknak adott esetben a fáradtságot, hogy egyébként az ilyenfajta struktúrák, diktatúrák hogyan működtetik az elmúlt század néhány évben, ha éppen vannak, akkor az adott és saját sajtójukat, vagy akár a honvéd vezérkarukat. Most ha utalok a mostani honvédségi kirúgásokra, hát ennek sok-sok történelmi előzménye van. Ez pont benne van. Amúgy meg az Orbán megmondta, néha elszólja magát, hogy ezeknek a hoppáloknak, meg ennek a többinek az a dolga, hogy azokat a mondatokat ők mondják ki, amit ők nem mondhat ki, mert miniszterelnök. és ez érvényes a külpolitikára, a sajtópolitikára és minden másra is. És hogyha ezek elkezdik szellőztetni, lesz takarítás megint. És valószínűleg egyébként az internetes médiájukban is lesz takarítás. Mert elbízzák magunkat. Hát tudom, hogy nem. A mi kis hazánkban az ember jellemzően arra büszke, hogy mit nem néz. De azért néha érdemes megnézni. Hát most már olyan versenydihegés van, hát amit a Rákai tegnap előtt művelt, meg amit az Ómolnár művel, hát már itt van nekik itt a vége. Már hogy az Orbáné.
Na jó, de most nézd meg, nekem az nagyon tanulságos volt az a kis videó a bendével. Szóval, hogy azért nem olyan nagy félelem nincs bennük, legfeljebb nem lesznek előtérbe, mennek a mit bende is a disznóit, meg a kecskéit, meg nem tudom, teheneit legelteti, növényeit termezgeti, szóval végül is el vannak. Én nem gondolom, hogy ez félelem. Pár arcot ismerek erről a média oldalról, és olyan nagy magabiztosság vagy mellény van, és az a hit, amiben egyébként most
de
már én is hiszek.
A félelem érzését, ez azért van, Orsi.
Én ne ismerném.
Nem tudod, hogy milyen félni de a hatalomtól.
Nem. Ja, attól nem. De hogy azt látom, hogy ugyanazt látják, amit én is, hogy ez most már így marad. Mitől féljenek?
2050-ig.
Műsor végére 2060.
Ja, amúgy tényleg olyan. Tehát én is ugye dolgoztam ebben a médiában, Szerető Szabolcs is dolgozott ebben a médiában, és tényleg olyan, hogy közmédiában is nyomtam 3 évet, hogy igazából napi 24-ben az a nagy az, hogy mit fogok elrontani. Ez egy ilyen proaktív tevékenység, mit fogok elcseszni, és abból biztos baj lesz.
Én ilyettől nem féltem, általában tőlem féltek egyesek, de ezt nem tudom. Viszont ez a téma, ez egy nagyon-nagyon komoly téma, és itt nem, ugye vicces nem leszek, de bizonyítottan valóban személyesen is érint ez engem, mert azért én is azt hiszem, hogy nem tartom kizártnak, hogy ez a beszélgetés, ami lezajlott Elsimon László és a méltán népszerű Hoppál Péter között, az arról, az egy valamifajta döntést ilyen lelkileg, szellemileg előkészítő valami lehet, tehát hogy nem egy véletlen elszólásról van itt szó. És azért nézzük meg, hogy konkrétan kikről van itt szó. Tehát a print napi sajtót emlegetem. Magyarországon a print napi sajtó az úgy néz ki, hogy van 2 országos napilap, a Magyar Nemzet és a Népszava, és vannak ugye a megyei lapok, amik mind a Fidesz közeli érdekeltséghez tartoznak, ugye a MediaWorks lapokról van szó.
Na most, ugye, és az ingyenes lapok azok nem számítanak ide, amit szerintem azok, kiszórnak, mert az is egy csomó ilyen.
Most nem erről volt szó, igen, mert és hát itt az a helyzet, hogy én nyilvánvalóan most azokat a kollégákat, akik emiatt most félnek, én nem fogok úgy táncolni az esetleg, hogyha ők megszűnik a munkájuk, ahogy amikor nekünk megszűnt ugye a Magyar Nemzetnél, akkor ugye örömtüzek gyúltak bizonyos helyeken. Én azt gondolom, hogy ez, tehát én nyilván ezt nem fogom visszaadni senkinek, mert én nem az elégtételben gondolkodom, mint egyesek, akiknek ugye ez politikai filozófiájuk is volt, mint bevallották. De azt kell mondanom, hogy azért cinikus ez a fideszes felvetés, hogy jé, hát ezeket nem veszik, ezeket az újságokat, jé, hogy ebbe toljuk a pénzt, az állami 100 milliókat, milliárdokat, és nem veszik. Hát azért nem veszik, mert nem hagyják, hogy azok a sajtótermékek sajtótermékként működjenek. És az igazság, hogy ezt még a sajátjaik sem olvassák, mert minek. Tehát ezekről a sajtótermékről pontosan tudjuk, hogy mi van bennük minden nap, ugyanaz van. Az ellenzék hülye, Orbán Viktor zseni, ennyi. Nincs árnyalat, nincs semmi. Más, ja, és persze Magyarország szuperhely, a Nyugat meg rohadt szét. És egyébként éljenek az oroszok. Ezt elmondta valaki, ugye Tusnádfürdőn is valamelyik újságírójuk, hogy miért ne lehetne Oroszországnak drukkolni, mikor a Putyin az egyik tank hadosztályát Transzilvániának nevezte. Csak szegény azt nem tudja, hogy valószínűleg azért, mert annak kéne bevonulnia Erdélyben a tervek szerint, és nem azért, hogy visszaadják Magyarországnak. Na mindegy, tehát azt gondolom, hogy ők maguk, tehát az a mondani valami lényege, hogy ahova a Fidesz beteszi a lábát, ahol a Fidesz eluralja, ahol a Fidesz elkezd diktálni, az előbb-utóbb tönkre megy, az erre a sorsa jut. Azt gondolom, hogy felkészül Libri és nagyon sok mindenki más. Ezt látjuk, és a sajtóban, ha ez meg fog történni, akkor nyilván sajnálni fog azok az újságírókat, akik persze nem feltétlenül küzdöttek is volna az ellen, hogy ez legyen, hanem nem is volt más lehetőség, nyilván lehetne mással is foglalkozni, de ez annyira végtelenül cinikus, és aljas játék, és tulajdonképpen még a sajátjaikat is átverte a Fidesz, amikor azt ígérte neki a G-nap után, hogy azért érdemes náluk maradni, mert akkor hosszú éveken örökre biztosítva van az, hogy az ő munkahelyük stabil lesz. Hát nem csak Simicska Lajos vert át mindenkit, hanem Orbán Viktor is.
Egyébként azért, csak a történelmi hűség kedvéért, hogy ezt egészen pontosan úgy fogalmazta meg az ő emberük, aki végigjárta, én azért mondhatom el, mert szemben az itt ülők nyilván Orsira nem vonatkozik, tehát akik bent voltak a szerkesztőségben, én nem voltam bent egyik szerkesztőségben sem, ilyen értelemben szerencsésnek mondhatom magam. De Belénesi Csabának hívták azt az embert, most is úgy hívják, mert él, aki körüljárt és azt sugdosta az emberek fülébe, hogy most lehet átjönni a napos oldalra. 2015 tavaszán, és sokkal nagyobb fizetéseket adtak, mint azoknak, akik ott maradtak, és ezt azért nekem kell elmondanom, mert én nem voltam ebben benne, hogy jó, ha tudják, hogy amikor a Bayer Zsolt és hasonlók elmondják, hogy ők kiugrottak a semmibe, akkor hazudnak. Nem ugrottak ki a semmibe, ez egy nagyon pontosan megtervezett dolog volt. A Magyar Nemzet, Lánchíd Rádió, Hír TV-t, Riót Orbán Viktor parancsára az ő általa szervezett módon szét akarták verni. Hogy ez akkor nem sikerült, ez egy másik történet. Kérdés, 18-ban sikerült. Bocsánat.
Bayer Zsoltról csak annyit, hogy egyébként a Bayer Zsolt nem is volt ott akkor, nem volt a Magyar Nemzetnél 2015-ben. Tehát igazából nem is értem, hogy milyen alapon nyilvánít el az egész ügyről véleményt ő.
Ja, én csak annyit akartam hozzátenni, hogy én egyáltalán nem akarok ilyen nagyvonalúnak látszani. Én azt mondom, hogy aki még most is ezeken a helyeken dolgozott, annak, hogyha ez megtörténik, én annak szívből örülök. És én tényleg szívből. Fú, de rossz embernek tűnök.
De nem kell idegeskedni, mert indulnak ezek a akkumulátorgyárak, át lehet menni dolgozni. Tehát szociálisan nem lesznek elengedve, hanem lehet menni, ott a dzsadzsanga, nem tudom, amit, nem tudom, jönnek szépen sorba, és lehet ott dolgozni. És egyébként ott is van vállalati újság. Igaz, nem magyarul kell írni.
Tehát így beszélünk arról, hogy sajnáljuk azt, hogy féltek, meg mit tudom én azt mondom, hogy nem szabad olyan helyen maradni, és nem kötelező se újságírónak, se művésznek, semminek nem kötelező lenni. És ha tényleg felmentünk embereket csak azért, mert jaj, mert a családja, jaj, mert ő ezt gondolja, mert hogy ez így kényelmesebb, vagy mit tudom én nem tudom fölmenteni, mert ezért tartunk itt, és ezért vitatkozunk még most is arról, hogy Orbán vajon 3000-ig a trónján lesz-e, vagy sem.
Bocsát, én nem azt mondtam, hogy
3000, csak mondom.
Neki megteszi a tétjét.
3000. Lassan skifi film.
Bocsánat. Senki többet.
Tehát én tudod, nem felmentem Orsi? Őket, hanem csak annyit akartam mondani, hogy én nem fogok örülni, nem fogok örömtáncot lejteni akkor, ha ők elveszítik a munkájukat. Nekem is megüzenték annak idején, hogy nem tudom miért pont ezt, hogy lehetnék autófényező, meg masszőr. Tehát valami mást is javasolhattak volna.
Értesz a masszőrséghez?
Nem, hát épp az, hogy nem. Tehát, ja. Hogy én árut.
Nézzél már azt a pici kezével, mit csinált volna. Autófényező. Amikor le kell venni az üzéről a Ferrari-ról.
Ennyire ismerik ők a magyar embereket.
Amúgy ez egy fontos téma lenne, de hogy az, hogy erről nagyon hosszasan és sokat kellene beszélni, én tudnék, mert hogy ugye én végig toltam. Nem mondom, de hogy mondom, mert azt kéne még.
Nem,
csak hogy nem, szerintem nem ennyire fekete-fehér.
Tudod mit, Orsi?
Igazad van. De most komolyan ezen gondolkodtam. Illetőleg... Sokáig így gondoltam, meg talán nem is voltak ilyen kihívások az életben, hogy ezt így végig kelljen gondolni. Azért gondoltam, hogy bejelentem ezt a, ha úgy tetszik, magándöntést, hogy ezzel egyet. És sose értettem az ilyesmivel egyet. Nyilván nem fogok örömtáncot lejteni, hogyha most nem kezdem el sorolni, hogy ki mindenki fog belebukni, mert belebuknak, mert mondom, eldobják őket, mint a taknyos zsebkendőt, tehát ez benne van a rendszerben. Igazából csak azért nem fogok örömtáncot lejteni, mert azért nem vagyok már annyira szilfid, meg egyébként lustes, meg leszarom. De igazad van. Igazad van, mert ezek az emberek már olyan bűnöket követnek el, és olyan fertőzést okoztak ebben a társadalomban, az emberek agyában és lelkében, amire már nincsen felmentés. Tehát sokszor gondolkodom azokon az embereken, jó néhányon, akivel együtt dolgoztam. Ezek között voltak olyanok, akik abszolút emberarcúak voltak. Éveket költöttem el egyikkel, másikkal, egy irodába, beszélgettünk, kirtél, stb. Ember, olyan
Egyszerűen nem értem. Ülök otthon és nézem ezeket az embereknek, vagy kapok ilyen üzeneteket, hogy múltkor, amikor voltam a... Ja igen, szegény Pesti mondta, hogy azt üzeni a Gajdics, hogy milyen érzés nekem adott esetben a pörzsével itt együtt ülni. És ó, szegény Otto. Na mindegy, azt üzentem neki vissza, hogy az igaz, hogy abban az... Ja igen, meg hogy én vittem be a Hír TV-be a Barigát című lapot, meg a Magyar Jelen című lapot, hogy a kollégáknak megmutassam, hogy már akkor egyébként éledező náci fajvédő sajtó, egyébként nagyon érdekes, hogy milyen elképesztő módon terjesztették akkoriban, hogy hogyan lehet ez.
Hogy a nyomtatott... Sándor, hagyd kérdezzek valamit, mert nem mindenki érti ezt, csak bocsánat, mert van, aki nem...
Magyar jelentési
nem, hogy neked a pörzs az ellenséged, mert azért emberek nézik a tévét, vagy a YouTube-on, azt nem értik. Tehát, hogy bocsánat, mert én nézem már 150 adás óta, csak én nem értem. Hogy
jó, neked, azt én értem, hogy a pörzs hogy a 20 éves ül... nem érti. De te vén!
Na de ő azért, mert jobbikos volt, az ellenséged volt?
Igen.
Ja, jó.
Hát ne haragudj, hát amit azok annak idején, ők már konkrétan meg, tolták.
De azért volt az ellenség?
A fajvédő duma. Nem, igen, azért, mert a Jobbiknak nevezett intézmény
értem.
Fajvédő volt abban az időben, aha. Amúgy meg nyíltan, stb. Erőszak, izét, kutyafüle. Jó. Aha. Nem mindenki 20 éves. Itt a 20 évesek kedvéért majd külön tartok egy lakossági fórumot. Az 50-eseknek nem fogok.
Jó.
Na szóval, hogy de hát édes Otto, az Isten megálljon. Az akkori Jobbik, vagy ha úgy tetszik a Kurucinfo, ma már balra van tőletek. Hát messze. Hát amit azok az emberek időnként ilyen, volt kollégáink a szájukra vesznek. Hitted volna, Janó? Vagy Pista?
Keserű történeteket látunk, hallunk, amikor az ember régi ismerősei olyanokat mondanak a Kossuth Rádió Krónika műsorában, amik épp eszi ember száján ki nem jönnének. Meg vagyok döbbenve. Hát kedvenc, ha megengeditek, mi egyet elmondok. Van egy nagyon-nagyon régi ismerős családi ismerősünk, Nagy Katalinnak hívják. Nagyon régi rádiós, nagyon kultúrált, kiváló ember, nagyon szerető.
Olyan buta, mint a föld.
Na.
Volt nem mindig.
Az, de nem az volt. Én nagyon régóta ismerem Katit, az egyetemista kora óta. Amit szeretnék elmondani, az, hogy Nagy Katalin a Magyar Rádió Krónika műsorának műsorvezetőjeként 2007. márciusban, amikor március 15-én Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úgy jelent meg a Magyar Nemzeti Múzeum előtt, hogy óvodásokkal volt körülvéve, de közben a tévé mutatta, hogy a timpanomban mesterlövészek vannak, meg a szemközti áztető, mert közölték, hogy a 2006. október 23-a után mindenféle sötét gonoszságra lehet számítani, és akkor oda ment Orbán Viktor óvodás gyerekekkel, hogy elmondja a március 15-i beszédet. Ez így történt, ahogy mondom. Tehát ha valaki nem emlékezne, nem volt itthon, vagy nem elég öreg, így volt. És akkor a következő miniszterelnöki beszélgetésre beballagott Gyurcsány Ferenc a Kossuth Rádió Krónika műsorába, ahol Nagy Katalin volt a műsorvezető. És akkor Nagy Katalin azt kérdezte tőle, és ez a Kossuth Rádióban 2007 tavaszán meg tudott történni, hogy miniszterelnök úr, igaz, hogy a március 15-i ünnepségre ilyen félelmetes előizékkel került, hogy arról volt szó, hogy ott merénylet lehet, stb. Gyurcsány bőszen bólogatott, hogy igen, hát ez nagyon könnyű volt. És akkor tessék mondani, miniszterelnök úr, nem félt odavinni azokat az óvodás gyerekeket? El tudják képzelni, hogy mekkora balhé volt ebből a hír a stúdió előtt, az élő műsor után? Ez volt az a Nagy Katalin. Ez a Nagy Katalin 5 évig nyalta most Orbán Viktor talpát, amikor az elődje gyereket szülni ment az a kedves lány. Utána most meg kint van Brüsszelben. Hogy jutott el az a Nagy Katalin? És ezt most nem a Nagy Kati személyére, hanem a magyar sajtóra kérdezem, hogy akkor, amikor a legocsmányabb gyurcsányi diktatúrában, a közszolgálati rádióban olyan ember dolgozott, aki ilyen kérdést fölmert tenni, és utána hazament, és dolgozott tovább évekig. Nem lett különösebb baja. Ma mi folyik? És hogy lehet, hogy ebben magukat újságírónak gondoló emberek tömegesen részt vesznek? Hát lehet, hogy sokkal jobb lenne autót fényezni, nem?
Bizony, na. Szabolcs.
És akkor még csak az újságírókról beszéltünk, mert akkor az egész értelmiség
az előadó művészeti
kapcsolatban. Elmondhatok egy történetet, nem újságírós történet, csak hogy körülbelül hol tart a magyar embereknek a gondolkodása, ahogy szét van tépve, milyen megértitek, hogy behívtak a Hír TV című műsorba beszélgetni reggeli műsorba a tankokról, mert ugye én tankos vagyok, és hát éreztem, hogy reggeli műsor gázsi nélkül, és mint itt, és...
Ez nem reggeli
műsor. Tudom, ez délutáni meleg, igen, és már hogy meleg van. És mondom, el tudom intézni akkor néhány mondattal, hogy engem többet reggel ne hívjanak be a Hír TV-be. És annyit mondtam élő adásban, hogy hát köszönöm szépen, hogy itt lettek a Hír TV-be. Az édesanyám mindig mondta, hogy ide kell bekerülni, mert itt van a pénz. És utána annyit mondom, hogy végre találkoztam a Nógrádi Györggyel, bemutatkoztam neki, hogy Aranyosi Péter vagyok, humorista, kollégák vagyunk. Ennyi volt, ők ugye ott, akik ott dolgoznak, 3,5 milliárd havonta, ott olyan furcsán néztek, aztán elkezdtem mesélni a tankukról, nem volt ezzel semmi gond, és akkor én ezt a történetet elmeséltem egy barátomnak, aki egy történelem diplomás egyetemet végzett ember. És azt mondta, erre volt a válasza, figyeld, mondom, azt mondja, ő nagyon szerette a Nógrádit. Mondom, én is nagyon szeretem. Talán már régebben, mint militári rajongó, már régebben is ismerem a munkásságát. De mondom, mióta kitört az orosz háború, nagyon nyomja az orosz propagandát, mert megfizetik. Erre az volt a válasza egy diplomás barátomnak, Bödöcsöt is megfizetik. Na most azért mondom, hogy akkor mire gond Nagy Kati, vagy akárki, tudós emberek, vagy meg hát a polgár, a normál ember, aki nem gondolkodik. Tehát, hogy összekeverik, tehát ott eljutottunk abba a fázisba már a társadalomban a beszélgetésé, egymás közötti beszélgetésbe, hogy már nincsenek társasjáték szabályok. Tehát, hogy tudunk összekeverni egy megmondó embert, egy fizetett megmondó embert egy művésszel. Tudod, tehát ez körülbelül olyan, mint ha az állami ítélet végrehajtót összekevernénk a szabadságharcossal. Tehát az egy hóhér, fizet érte neki az állam, az meg egy szabadságharcos, aki harcol. Érted? De mind a kettő öl tulajdonképpen, de hát ha nem érezzük a közötti óriási különbséget, és nem érzi már a magyar ember, nem érzi. Tehát így nincs, azért mondom, hogy azt mondom, hogy gyere, játszunk gazdálkodj okosant, és egy medicínlabdával dob.
Mert minden relatív. Minden relatív.
Végre nevetett. Ennyi volt a... Ennyi. Még ha te is nevetsz egyet 2060-ig.
Nem figyelsz rám.
De mosolyogtál. De láttam.
Itt röhögök.
Láttam. Mosolyogtál. Tök na. Jó.
Amúgy minden relatív. Minden csak nézőpont kérdése. Ez egyébként... Ez nagyon régen zajlik itt intellektuálisan. Most ezt a szót fejtsük meg, vagy mit csináljuk? Lehet ilyet kimondani?
Igen, lehet.
A közönség azt szereti, nem a közönség, ők értik, csak értik? Hogy te érted.
Jó!
Hát nekem erre mondjuk vannak emberek, akikhez az ember intellektuálisan személyesen kötődik, még ha nincs is közelebbi barátságban. Mit tudom én, ilyen az én esetemben Hak Péter. Aki, hát nyilván sokan ismerik,
pici tudják, kiről
beszélünk. Ugye SZDSZ ügyvivő volt, alkotmányjogász.
Bizottság elnöke.
A mit csinálnak az elnöke?
Alkotmányügyi bizottság elnöke.
Az is volt, meg az ötvösön a jogi karon, melyik tanszékben, iszonyú okos ember.
Büntetés végrehajtást tanított az LP jogi karon.
Na mindegy, a lényeg, hogy az egyik legélesebb elme, akit volt szerencsém megismerni eddigi életemben, különös tekintettel a politikusokra. Majd eltelik néhány év, és nemrégiben az Ultrahang című a Németh Sándor portfóliójába tartozó ilyen podcast, Spirit. Rádió, ami a Szent Szar, kiderült, hogy van egy saját műsora,
És egy ilyen okos embertől nagyon konkrétan megfogalmazva hallgattam végig, és ez őrült messze vezet, és nagyon régen, és kiterjedten így van, és a náciknak most ez a sikere, a náci nyelvnek ez a sikere, hogy minden relatív, minden csak nézőpont kérdése, minden igazolható, minden releváns, erkölcsileg is igazolható. Egyetlen kérdés van valójában, hogy ki a hatalom. Slussz, hát ez persze Carl Schmitt, a közönség tudja, hogy kicsoda. Pisti, te tudod, ugye? Na mindegy. Tehát a hatalom.
Mondta
kizárólag
az
a hatalom.
Híres focista a beállítmény.
Hogy ne, az izébe ebben a Ferőr-szigeti.
A Ferőr-gólgyáros.
A gólgyáros.
Igen, a halász. A Gabi bácsi, a Dörflinger Dodi fölhívott a meccs közben, hogy nézem-e a meccset, mert ő nagy Fradi szurkoló, hát én nem vagyok annyira Fradi szurkoló, mondom, nem nézem. Azt mondta, te Peti, én nagyon szeretem a Fradit, de szólni kéne az edzőnek, hogy szóljon be a pályára, hogy húzzák az időt. Na, hogy szóval, ne kapjanak több gólt.
Na szóval egyébként...
Carl Schmitt.
Igen, és hogy tényleg minden relatív, azzal együtt, hogy bejelentette az Orbán a diktatúrát, csak egyetlen mérőpont, egyetlen kritériuma van a sikernek, hogy ki a hatalom, és egyébként ez az Orbán beszéd is semmi másról nem szólt, minden ahhoz volt viszonyítva, hogy ez a hatalom most már 2040, 2050, 2060...
3000.
Semmi más. Ez az egyetlen mértéke a magyarságnak. Az kész. Minden relatív.
Hadd ajándékozzak egy, vagy nem ezzel kicsit nagyképű volt, de Aranyosi Péter ihletéséből szeretnék mondani egy mondatot a Sándor által elmondottak a rendezői balszélnek üzenem. Tehát ugye, hogy hogy néz ki a fideszes világértelmezés, náci metaforával, ugye, hogy hát sajnos kénytelenek voltunk géppisztolyt adni a szegény őröknek Auschwitzban, mert különben félő volt, hogy megtámadja őket a gonosz rabok tömege.
Igen, nagyjából erről
szól. Én is mondanék akkor egy médiás, ha már annyit dolgoztam, és akkor utána, már mint hogy jó helyeken, hogy Hut Gergelyt meg kell védenem, mert ő régen pont ugyanolyan volt, mint most. Semmiféle változás nem történt. Jól elment az idő, de a pedagógusokról beszéljünk már, mert nekem nagyon tetszett a belügyminisztérium. Ott van humorista, szerintem. Ha csak nem te ott melózol másodállásban, mert hogy azt...
A kopasz embernél? A államtér, hogy hívják az államtitkárt? Maruzsa?
Jó, beszéltünk róla is, de akkor egy kicsit, mert hogy a Népszava
nem
szerzett
kell, hogy
egy információt.
Nem kell, hogy beszéljünk, csak nagyon szerettem volna egy kicsit így feministáskodni, de...
De te egész idő alatt ezt csináltad, csak nem kellett beszélned hozzá. Na, hogy tehát, a Népszava szerezte meg azt az információt, hogy több mint 2000 pedagógus adta be a felmondását, ugye a státusztörvény miatt, amit július 4-én fogadtak el, és a belügyminisztérium rövid közleményben reagált erre, ez egy nagyjából összefoglalom, azt írták, hogy ha-ha, másik 2000 meg nem.
Hát mit mondtak volna erre, hogy lehet reagálni? Egyébként nem úgy volt, hogy még 3000 nem, és... igen. Ja, jó. Tehát egyébként szerintem is azt kellett volna, hogy mindenki beadja már csak azért is, hogy ez megtörténjen, és akkor úgy is születik megoldás, mert így nem lesz megoldás. Hát valahogy az... visszahívnak még pár ezer nyugdíjast és pedagógust.
Nem,
és
hát ott vannak betölti. Azok a sajtómunkások, akiket ki fognak rúgni. Vagy elmennek masszörnek, vagy elmennek a akkumulátorgyárba, vagy lehet menni tanítani. Kész, meg van oldva. Hát nem, az ország előre megy, nem hátra, felszívja a belósok tömegét a pedagógia.
Vagy szállítsuk le mondjuk 8 évre az általános tankötelességet, nem? Tehát, hogy nem kell iskolába járni. Végül is.
12, abba is lehet hagyni. Igen, volt ott nálunk Borsodban, volt olyan gyerek, akinek 8 általánosa volt, 4 első, 4 második. És... Jó. Jó.
Tényleg, te hogyan kommentáltad
egyébként
volna ezt?
Mindenkinek közoktatás, ahol egy Mencer Tamás, tényleg, csak úgy eszembe, hogy külügyi államtitkár lehet. olvasták, hogy miket írt ez a irdatlan barom a 38 nagykövet levelére? Németország, és akkor mi van ott a demokráciában, meg Franciaországban tüntetnek. Hát most tényleg minek iskolába járatni az ilyet? Kell ehhez pedagógus? Dehogy kell, menjen mindenki el, akárhol nem kell, gyerekmegőrző kell, meg fölvettek, azt tudod, biztos, Janó, neked mindenképpen tudnod kell, hogy hány iskolaőrt vettek föl most. Egy csomó állást meghirdettek, ilyen iskolaőri állást. Hát nem kell ehhez pedagógus. És ez a rendszer...
Nincs betöltve az összes állás.
És ez a rendszer úgy lett külügyi államtitkár, hogy még akkor azért ennél a közoktatásnál egy kicsit még jobb volt, mert ugye ez a történet, ez folyamatosan egyre mélyebbre züllik. Mert az, hogy elmennek a pedagógusok, az egy dolog, de mi lesz a gyerekemmel? Hát a gyerekemmel már nem, ezek vének. Hát az unokáimmal. Hova jár a sem iskolába?
Na, neked, mint törtem, mondok, ennek törtem hozzáért ember, Tomika, a kisebbik fiam, ugye digitális oktatást kapott másfél éven keresztül.
És a meteorit akkor.
Ugye igen, a meteorit a rajban, az áporban. És elvégezte a nyolcát, és megkérdeztem tőle, mondom, Tomi, hogy tört ki a második világháború? Ötös a gyerektől, ötöst kapott, ötöst. Na most a másik, azért hozzá kell tenni, hogy az apa, én ugye elég nagy rajongója vagyok, nálunk minden héten a lapos tévé megy egy pici bajszos ember, aki ordít Berlinből, ebből legyünk. És egy kicsit ügyesebben a második SS parancsnokos halosztály ügyesebben megy Proharovka irányába. Ebben most nem megyünk bele. De csak hogy meg néhány tangmakett is van otthon, meg néhány, elvittem őket tangmúzeumban. Tehát, hogy azért körülbelül a második világháborúban apa otthon van, de az egész család, tehát a feleségem a páncélvadász meg tudja különböztetni az önjáró lövektől, kontúrból, tehát. Na és most a számokat meg, hogy milyen ágyú van, azt már nem tudja, de majd elszámolok még vele. És a lényeg, mondom, hogy tör ki a második világháború? És azt mondta a kölyök, figyeld, ötös töriből, nem valami királyt megöltek. Na, most, és erre annyit mondott a feleségem, aki ugye magyar tanár, jól keres. Azt mondta, hogy hagyd, apa, mert én borult el az agyam, kint alszol a kutyával. És annyit mondott, hagyd, apa, az is nagy dolog, hogy a magyar iskolarendszerbe eltalálta az évszázadot. Akkor kész.
Jó, de
akkor most, és ő ötös töréből, és még van egy kis előképzettsége, tehát... Na.
De egyébként le vagyok nyűgözve, hogy ezt te nem a saját kudarcodnak tudod be. Tehát, hogy így...
Jó!
Fürdősapka!
Igen! Jó, de tényleg, igen. 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 Régen pedig tudott a kölyök lőni 7 és felesz páncéltől ágyúval, de mindegy, most már jártunk le...
Egyébként csak egy nagyon durva élményem ugrott be. Én pár éve még a Covid előtt persze jártam Észak-Koreában, és ott végigvezettek minket ilyen oktatási intézményekben. És lehet, hogy eljön nálunk is az az idő, hogy ilyen nagy termekbe zsúfolták a nebulókat, és egy tanár állt középen mikrofonnal, és olyan 200 gyereknek tolta. Akkor éppen angolt tanultak, mert az ilyen különleges osztály volt, mert annyira nem volt pedagógus, nem voltak erre kiképezve az emberek, és akkor szerintem nálunk is egy iskolába, tornaterembe lehet majd tartani az ilyen nagy közös órákat, tehát hogy szerintem példákat vehetünk baráti országokról.
Azért elképzeltem ezt, akit említettél.
Csák,
angol tanár vagyok Észak-Koreában. És a magyar pedagógusok panaszkodnak.
És itt az a baj, hogy a Csáki János mondta azt, hogy mi a koreaiak rokonai vagyunk, és ez, ugye ezt mondta, hogy és valószínűleg ő kifejezetten az észak-koreaiakra gondolja.
Várjál! A Vida Peti, drága színész kollégánk miskolci, ők a Herman Otto gimnáziumban mondjuk 35 évvel ezelőtt írtak dolgozatot testnevelésből. Ezt nem, testnevelésből írtak dolgozatot félfamentes rajznapon, az öltözőbe a combjukon, és a srác azt írta, hogy nekifutok, nem sikerült, apicsába visszafutok, és csak hármast kapott.
Hát ez egy vers tulajdonképpen.
Igen. Hármast kapott, mert nem sikerült neki elméletben sem. Na most ehhez képest van, hogy tört ki a második világháború.
Nem alszom.
Tudom. Röhögök.
Na, én azt mondom, hogy köszönjük szépen a figyelmet, mert úgyis van a Novák Katalin De hogyha fél megkérsz valakit, akkor megkérdezi tőled, hogy Novák Kataniról mit gondolsz, és akkor egy ilyen súly van. Szóval, hogy nagyon szépen köszönjük a figyelmet, ez lett volna ugye akkor az a rész, ami a hivatalos rész, mondjuk úgy, és akkor átadnám önöknek a szót, és kérdezzenek nyugodtan bármit Novák Kataniról, akármiről. Szabad a vásár.